Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Ézsaiás könyvéből való igékkel. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtett el orcáját előletek, és nem hallgatott meg, hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, evangelizációs énekünket vegyük a kezünkbe, figyeljünk nagyon a szövegére, gyönyörű énekez, imádom azt a nagy szerelmet, és az első 5 versét énekeljük.
Thank you.
34. Zsoltárt olvasom az első 16 versét. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abimeleknél, aki elkergette, és ő elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amit ő rettettem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki őhozzá menekül. Féljétek az Urati szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínlődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Hagyd fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Eddig az ige. Csendesedjünk el helyünkön maradva, és imád. Urunk Istenünk, az emberi szív olyan gyakran vágyik arra, hogy szeressék. Mi magunk is nagyon gyakran vágyunk és vágyunk arra, hogy elfogadjanak bennünket, szeressenek bennünket. Vegyen körül bennünket olyan szeretet, amelyben a lelkünk örömet talál, boldogságot talál, amelyben megnyugszunk, ahol bennünket tökéletesen elfogadnak. Olyan sok helyen tudunk keresni örömet, és vágyjuk az elfogadást, a megbecsültséget, de itt ebben a bűnbeesett világban, és egymásban, embertársainkban soha nem találunk, és nem találtunk ilyen szeretetet, ilyen befogadást. Olyan megdöbbentő az evangelizációs éneknek az egyik verszaka, ami arról beszél, hogy a te szíved miutánunk vágyakozik, miutánunk eseng. Olyan megdöbbentő a mi szívünknek megérteni, és oly nehéz, hogy te a hatalmas teremtő Isten, aki szentségben és igazságban lakozol, a te szíved mélyén utánunk epeket. Mi utánunk sóvárog a te szíved, és vágyva vársz arra, hogy te szerethess, nekünk ajándékozhass a teljes szeretetedet, azt a befogadást, amelyre mi valójában vágyunk, azt a szeretetet, amely a mi szívünket meg tudja gyógyítani, és lelkünknek minden sebére igazi orvosság. Te szinte belebetegedsz, hogy szerethess minket. És Urunk, még megdöbbentőbb, hogy bár te így szeretsz, mi egész életünkben a te szeretetedet vagy nem vettük tudomásról, vagy elmentünk mellette közönösen, vagy visszautasítottuk nagyon-nagyon gonosz módon. Légy hozzánk irgalmas. Olyan jó olvasni napról napra ezt a Zsoltárt, amit adtál erre a hétre. És olyan jó látni Dávid szívét és Dávid szívének örömét, hogy földi életek nyomorúságaiban te nálad, te benned milyen kincset talált. Hogy meglelte mindazt, amire a szíve és a lelke vágyott. És újjong neked a pusztában, a barlangban, számkivetettségben, anyagi szegénységben, elutasítottságban az emberektől, de tud neked újjongani és életét teljesnek és benned gazdagnak áldottnak látja. Tudunk, szeretnénk nagyon őszinték lenni ma magunkkal, és munkáld bennünk a te lelked által, igéd által, hogy magunkat be ne csapjuk. Te tarts igédben tükröt elénk, hogy magunkat úgy lássuk, ahogy te látsz. És azt, hogy benne csapjuk magunkat, hogy minden rendben van, hanem azt tudjuk elmondani neked, hogy mi is erre a befogadásra várunk, erre a szeretetre, amit Dávid meglelte nálad. Könyörülj a szívünkön, légy annak pajzsa. Még az érzéseinknek is légy ma pajzsa. És a te ígéd útját a szívünkig te áld meg. Köszönjük, hogy akik hozzá kiáltanak, te azokat meghallgatod. Most este mi kiáltunk hozzád, és köszönjük, hogy meghallgatsz. Áldott légy Istenünk. Amen. És újra olvasnám testvérek, akkor azt a pár Zsoltár verset, ami a mai estének az alapígéje, a 34. Zsoltárnak a 12. versétől a 16. verséig olvasom. Tehát a 34. Zsoltárnak 12. versétől a 16. verséig olvasom. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám! Megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Hagyd fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazat, füle meghallja kiáltásukat. Eddig az ige. Kedves testvérek, ma én kérdezlek benneteket a Zsoltárossal, hogy ki az közületek, aki szeretne boldog lenni? Ki az, aki szeretne boldog gyermekkort, boldog ifjúkort, áldott boldog házasságot, boldog öregkort, olyan békességet, amelyet az ember lelke valami határtalan betöltekedéssel zesz át Istentől ajándékul? Ki az az ember, aki ezt szeretné? Akarsz-e boldog lenni? Dávid a Zsoltárban, itt a második felében egy ilyen tanítói szakaszt mond, szinte megkérdezi az ő imádságát olvasóktól, hallgatóktól, hogy akarsz boldog lenni? És azt hiszem, nincsen senki ezen a világon, aki jelentkezne, hogy én nem akarok boldog lenni. Mindegyikünk boldog szeretne lenni. Életünknek a minden szakaszában, gyermekkorban is, ifjúkorban is, a fiatal felnőttkorban is, egészen a földi élet vándorútjának az utolsó leheletéig. Szeretnénk jó napokat látni. Szeretnénk olyan életet élni, amelyre azt mondjuk, hogy tetszik nekünk az élet, az az út, amelyet Istentől kapunk, és amelyen járhatunk. Hát Dávid azt mondja, hogy jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet? Mi vagyunk. Ki az, aki szeretne jó napokat látni? Mi vagyunk mindannyian. És elmondja a boldog életnek a titkát. Elmondja azt, amit ma így mondanánk, és sokan keresik, hogy mi a boldogság receptje. Hát a Bibliában benne van. Nem kell keresni, Isten elénk adta ezt az ő igéjében. Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat. Ajkad ne beszéljen családságot. Hagyj fel a rosszat, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Olyan egyszerű Istennek az igéje, elénk van adva, hát íme a boldogságnak a titka. De sokan kérdezik, hogy lehetek boldog. De sokan keresik az örömet, a boldogságot. Amikor a kicsin gyermek önző kívánságát akarja a szüleivel végrehajtatni, sír toporzékol a játékboltban, hogy de azonnal azt a játékot kell megvenni. Mert ő csak az kell neki, csak akkor boldog, hogyha azt megvesztük neki, boldog akar lenni. Amikor kamaszkorban keresik a fiatalok a szerelmet, boldogok akarnak lenni. Minden időben az ember szeretne boldog lenni. Csak nem tudjuk, hogy hogyan. Magunktól nem tudjuk. Nekünk szükségünk van a Teremtő kijelentésére. Sokszor szoktam mondani a gyülekezetben azt a hasonlatot, hogy Isten, mint Teremtő, úgy kell ránézni, mint egy mérnök, aki alkotott valamit, és vele teremtett ebben a gyönyörű teremtésben bizonyos igazságokat, amelyek közül több nem látható szemmel, de ő kijelentette az igében, hogy mi hogyan működik. Melyek a földi életek azok a törvényszerűségei, igazságai, amelyeket, hogyha az ember figyelembe vesz, boldogulni fog. Az ember meg, hadd mondjam így, a mérnöki útmutatást, vagyis Isten szavát eltolja, majd én tudom. Nekem nem mondja meg senki, hogy mit, hogyan kell, mi azt tudjuk. Hát ez az ember hozzáállása. Testvérek, mi az a dolog, amire oda kell figyelni, hogy boldogok legyünk? Istennek a mértéke. Istennek a mértéke. Szomorú, hogy Istennek a mértéke elénk van adva, de az ember egy másik mértéket szeretett és választott. A saját gondolatait. Mi nem az Isten mértéke szerint szoktunk élni, hanem a saját gondolataink szerint. Nekünk többnyire nem az Úr gondolatai kellenek, nem azt választjuk egyből, hanem megyünk a magunk feje szerint, ahogy mi azt elképzeljük és gondoljuk. Pedig Istennek a mértéke a javunkra és a boldogságunkra adatott. Nem azért, pedig ezt hazudja az ördög, hogy korlátozzon Isten, nem azért adta a mértékét. Nem korlátozásra van, hanem örömödre, javadra, boldogságodra. Volt egyszer egy keresztény apuka, akinek a 13 éves gyermekétől a osztályfőnök küldött egy meghívót, és hívotta az osztályfőnök minden szülőt egy olyan különös, csak szülőknek tartandó, bemutató tanításra, amelyen az iskola programjában meghatározott felvilágosítás szerepelt, szexuális felvilágosítás, a nem kívánt terhességekről, mindenféle ehhez a témához tartozó dologról. Ez az a keresztény édesapa elment erre a bemutató tanításra, odaért, és döbbenten látta, hogy a szülők közül hát csak egy tucatnyi szülő jött el, a többit nem is érdekelte a téma. Aztán jött az osztályfőnök, jött a védőnő, és elmondták, hogy a szülőkön szeretnék szemléltetni, bemutatni, ugyanolyan oktatásban előadni, ahogy a gyermekek fogják majd kapni ezt a tanítást, és a kiosztott brosúrákat hát megláthatták már a szülők. Ez a keresztény édesapa átnézte a brosúrát, és mindjárt az elején feltette a kezét, hogy neki lenne egy kérdése. Hogy annyi mindenről van itt szó, a szexuális betegségekről, a nem kívánt terhességről, a védekezésről, miért nincsen szó a programban, a brosúrában, miért nem szerepel a tananyagban az önmegtartóztatás. Mint alternatíva. Több szülő gúnyos kattallyal, hadd mondjam így, röhögte ki a keresztény édesapát, lehurrogták se perc alatt. Mit gondol maga? Hát ez egy létező alternatíva. Na ne bohóckodjon! Ez a hívő férfi, kicsit megszégyenülve, elkezdett ott a maga helyén imádkozni, hogy Uram, nincs elég bölcsességem. Hogy tehetnék bizonyságot arról a mértékről, amit te tanítasz? Aztán folyt tovább a bemutató. Beszél tovább a védőnő és az osztályfőnök arról, hogy kérem, a mi tisztünk csak a felvilágosítás, az erkölcsi nevelés az meg a szülők dolga. Aztán a program ismertetése után azt mondta az osztályfőnök, hogy akkor jöjjenek ide előre az asztalhoz, vannak itt kitűzők, mindenki válaszol egy kitűzőt, tegye föl szépen, és ismerkedjenek össze a szülők. Ez a keresztény édesapa belül annyira meg volt indulva, hogy nem ment előre. Nem tette ki a kitűzőt, külön oda mentek hozzá, hogy hát maga is apuka jöjjön, de mondta, hogy köszönöm, én inkább most itt hátul leülök, hallgatom, miről van szó. A többi szülő előre ment, föltette a kitűzőt, elkezdtek kezet fogni, bemutatkozni egymásnak, leült mindenki. Aztán mondta az osztályfőnök, hogy hát most következik az a szemléltetés a szülőkön is, amelyet a gyermekek fognak majd kapni az élő oktatásban. Megkérte az osztályfőnök, minden szülő válaszza le a kitűzőjéről a fóliát, mert alatta van egy matrica. És az egyik matricán van egy virágocska. Kinél van, megtaláltuk-e? Hát minden szülő elkezdte letépni a fóliát a kitűzőről, egyik apuka nevetve, nálam van a virág. Köszönjük, apuka! Na ez a virág jelképezi a szexuális betegséget, egy fertőzést. Mondja apuka, kivel fogott kezet? Hát föltette néhány szülő a kezet, hogy ők velük kezet fogtak az édesapával. Na hát akkor a szimbólum szerint ők már megfertőződtek. Ekkor értette meg a többi szülő is, hogy hova akar a tanár kiukadni, és ő velük kifogott kezet. Végül kiderült, hogy a teljes szülői kar, aki megjelent ezen az oktatáson, idézőben mondom, fertőzött lett. Na elkezdte mondani a tanár, hogy látják, ezzel a szemléltető példával fogjuk majd a gyermekeknek elmondani, hogy a meggondolatlan nemi érintkezésből milyen hamar fertőzés lesz, és ez milyen könnyen végigmegy. És hát mind megfertőződtünk. Ekkor indította Isten ezt a keresztény apukát, aki eddig hátul ült, nem tette fel a kitűzőt, nem fogott senkivel kezet, hogy elnézést kérek, és igyekezett alázattal, szeretettel beszélni. Nagyon remek volt a példa, és gratulálok a tanárnőnek a hatásos demonstrációért. De hadd tegyem hozzá azt a gondolatot, hogy egy valaki nem fertőződött meg, mert egy valaki megtartóztatta magát. Tudjátok, Istennek a mértéke javunkra, boldogságunkra adatott. Istennek a mértéke végtelenül fontos. Ha nem figyelünk oda, el fogunk veszni a kározatban. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy fontos-e nektek az Istennek a mértéke? Ki az, aki itt van közöttünk, és el tudná mondani, hogy én tanítottam a gyermekemet az önmegtartóztatásra? Vagy úgy is kérdezhetnének benneteket, hogy ki az, akit a szülei tanítottak a tisztaság útjára, az önmegtartóztatásra, Isten mértékére, a szerelem dolgaira, ahogy a Biblia tanít. Azt hiszem, hogy kevesen vannak ezen a világon. Nem csak közöttünk, talán az egész világon nagyon kevesen. Istennek a mértéke az, amely által boldogul az ember. Isten kijelentette a Bibliában az ő gondolatait, hogy mit hogyan alkotott meg. Kijelentette, hogy ő mit hogyan gondolt a teremtéskor, ahogy a szíve mélyéből előjött végtelen tisztaságban, szentségben minden gondolat. A házasságról, a nemi szerepekről, a szexualitás ajándékáról, amit Isten a házasságot szerzett és gondolt. Isten mindent elénk ad a Szentírásban. Az ember meg egy jó nagyot rúg oldalról az Istennek a mértékébe, majd mi csináljuk úgy a dolgokat, ahogy gondoljuk. Hát meg lehet nézni, hogy mire jutott az ember Isten nélkül. Nézzetek végig az emberiség történelmén. Nézzétek végig azt a sok árulást, azt a sok tisztátalanságot, sok tönkrement szívet, életet, milliárdnyi gyilkosságot, amit az emberek elkövettek történelmük folyamán, megszámlálhatatlan hazugságot, ármánykodást, felsorolhatatlan gonoszságokat. Mi ezt tudjuk Isten nélkül, ezt tudjuk produkálni, mert nem figyelünk az ő mértékére. Beszél a Szentírás sokszor a férfiről, a nőről, és elmondja Istennek a gondolatait, hogy Isten azt mondja a házasságra, hogy a férfi a vezető szeret. A férfinek a lelkét és a szívét Isten a teherhordásra teremtette. Azokat a terheket, amelyek a döntéssel, egy család vezetésével kapcsolatosak. Egy női lélek nem tudja hordozni megnyomorodás nélkül. Ezt Isten, ezt a teherhordást a férfire tette. Így rendelkezett. És nézzétek meg számtalan kapcsolatban, amikor a nő leuralja a férjét, amikor nem engedelmeskedik, hogy az ige mondja, amikor a férfi helyett dönt, és úgy manipulálja a férjét, hogy úgy döntsön a férj, hogy én akarok, akkor elmarja maga mellől a társát, elhidegülnek. Ilyenkor aztán a nő el szokott válni, megkeményedik, és sok kutató, aki családgondozással foglalkozik, mondja, hogy az ilyennek, szinte 100%, hogy magányosak és egyedül valók maradnak. Miért? Mert nem kellett az Isten mértéke. És sorolhatnék még 100 000 történetet az életnek minden területéről. Amikor mi kudarcot vallunk, amikor valamit tönkretettünk, ha a miértet megkérdezett, mindig az a válasz, mert nem kellett az embernek azon a területen se az élő Istennek a mértéke. Dávid király zsoltárában a nyelv bűneit hozza elő. Jakab levelében találunk megint egy kicsinke részt, nem is olyan kicsi az a rész, amikor beszél Jakab apostol a nyelv bűneiről. Döbbenetes dolgokat mond. Azt mondja, hogy a nyelv egy parányi tűz, de mindent meggyújthat. Lángba borítja a testet, a gehennába is tudja taszítani, és mi a pici bűnnek gondoljuk a nyelvnek a bűneit. Hát Dávid itt ebben a zsoltárban azt mondja, hogy mit szokott beszélni az ajkad? Akarsz boldog lenni? Akarsz jó életet, szép napokat? Akkor gondolj vissza, hogy mit mondott a szád. Azt mondja Dávid, hogy vigyázz, hogy a te nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Testvérek, a nyelv bűnei döbbenetes dolog, de erről kell beszélni, katasztrófákat idéznek elő. Saját magunkat is tönkretesszük saját nyelvünk bűneivel, meg a mellettünk élő emberek életét is tönkretesszük. Hát beszéljünk a te szádról, testvér. Belegondoltál-e már, hogy hányszor szóltál rosszat? Hányszor szóltál hazugságot? Hányszor bántotta te ajkad másokat? Hányszor szóltál csalátságot, ármánykodást? És így adta Isten ezt a kérdést, hogy belegondoltál-e, hogy ezek miatt maradt távol tőled a boldogság? Belegondoltál, hogy ezek miatt maradt távol a te életedtől a boldogság? Nem is szoktunk rá gondolni. Hazugságaink, a nyelvünk sok-sok gonoszság, amelyet belemarunk a másikba, aztán nem is kérünk bocsánatot, megy tovább az élet, és 5 perc múlva megint belemarunk valakibe, 2 perc múlva megint, meg se tudjuk számolni. Eszünkbe se fog jutni már mind, mert annyit martuk egymást. Hány férj beszél a felesége ellen másoknak? Hány feleség szokott beszélni a férjére panaszkodva másoknak? És nem beszél, hogy ezért maradt távol életétől az öröm, a boldogság, mert a nyelve gonoszat szólt, hazudott, ármánykodott, és tele volt az ajka gonoszsággal. Dávid királynak az életét, hogyha elolvassátok, akkor mindig azt találjuk, hogy ez az ember, bár Isten szíve szerint való ember volt, így mondja az Úr, hogy a szívem szerint való férfiú, aki teljesíti minden akaratomat. Rengeteg dolgon keresztül ment, borzasztó mélységeken. Voltak nagy bukások is az életébe, de talán ezért volt Isten szíve szerint való férfiú, mert még a legnagyobb bukásból is a legnagyobb alázattal, bűnbánattal tér vissza mindig az Úrhoz. Nem hagyja ott az Urat. Föláll és keresi a kegyelem forrását Istennél. Hát ez a Dávid, amikor Absalom lázadása van, a tulajdon fia akar őt megölni a trónért. Le apámmal a trónról, nekem kell a trón. Egész Izrael ármánykodással a nyelv bűnei maga mellé állítja, és Dáviddal szembefordítja. Az Istentől rendelt uralkodó ellen fordul egész Izrael. Egyedül a kerétiek meg a pelétiek maradnak hozzá, ugye hűségesek, akik vele bújdostak az ő bújdosásának éveiben. Menekülnie kell a királynak a saját fia elől. És amíg megy ki olyan nagy keserűséggel, leírja a Biblia, hogy szinte vonszolják magukat. És Dávid is ott van a lovon, de lóg a feje, a lelke teljesen maga alatt van. És hogy mennek az egyik dombon, közöttük egy völgy, a másik dombon ott van egy benyámini férfi Simei. Elkezdi szívni Dávidot. Pedig ott van vele ez a 600 ember, akik hatalmas hadseregeket megfutamítottak. A legvitézebb emberek Dávid mellett maradnak. És ott van a túlsó dombon Sinei, aki elkezdi őt szidni, átkozni, káromolni, hogy na te gonosz, na te csal, mindent meg kell mondja Dávidot. Dávidnak a katonái szólnak, hogy uram, hát oda megyünk, lecsapjuk ezt a Benyámint. Hát hogy meri a királyt gyalázni? Rágalmakkal, hazugságokkal. És nézd Dávidot. Bibliaolvasók tudják, mit csinált. Leállította. Nem rátok tartozik ez, Szeruja fiai. Hagyjátok azt az embert. Nem kell oda menni lecsapni. Az Úr parancsolta, hogy Dávidot masszítják. Megalázza magát. Ez az ember, aki Istentől felkelt, rendelt király, borzasztó bűnnel, nyelvbűneivel, emberek előtt szégyenítik, gyalázzák őt. Nézd meg ezt az embert, milyen alázattal. Ő Isten előtt alázza meg magát. Rábízza Istenre. Isten egy igazságos Úr. Ha most neki menekülni kell, megalázni kell magát, akkor elfogadja Istentől a legmélyebb ösvényt is. Mi ugyan szoktunk viselkedni? Azt hiszem úgy, mint Szeruja fiai. Ki a kardot nyelvünknek pallosát, aztán mi is megmondjuk a magunkét. Hányszor volt az, hogy valaki valamit mondott neked szeliden, vagy nem szeliden, de mindenképpen neked úgy kellett volna reagálnod, mint Dávidnak, megalázkodva, hogy tényleg igazad van velem szemben. De te inkább támadtál. Ó, te meg ezt csinálod, meg azt, te bűnöd meg ezt. Tipikus emberi reakció, akit nem lehet meginteni, az az ő szintű embert támadja, leugatja. Hányszor ugattuk le a másikat? Hányszor támadott a te ajkad, amikor megalázkodnia kellett volna? Itt van a mi kicsinke országunk, Magyarország, és amikor készültem erre a szolgálatra, hogy az a gondolat is átfutott rajtam, hogy a magyar is annyira szeretne jó napokat látni. Szomorú a lelkem, amikor mi autóban hallgatom a rádiót, és betelefonálnak emberek, és a riporterrel beszélgetve panaszkodnak az országra, hogy hát ez egy milyen egy nyomoront egy ország, mert csak itt van ilyen, meg olyan, meg amolyan. Hát tényleg kicsi nyomoront ország vagyunk, de testvérek, mit mond az ige? Aki szeretne jó napokat látni, aki szereti az életet, vigyázzon az ajkára. Vigyázzon a beszédére. Vigyázzon a szívére, hogy az a békességet, a tisztaságot kövesse. Ne a hazugságot, ne a gonoszságot. Ne szóljunk gonosz. Nincs ezt az országot. Alig tudunk kilábalni mindenféle áldatlan dologból. De én már néha nem szeretem nézni a híradót. Néha az igazság érzetem fortyog. Nevek nélkül, pártok nélkül, hadd mondjak egy példát a politikusok életéből, ami bosszantott, amikor volt egy választás, és az előző kormány megbukott, nem emelt a minimálbéreken. Következett a következő. Egyből elkezdtek ugatni, na emeljék meg a minimálbért! Hát ott volt nektek 4 év, nem emeltétek meg. Most a ti saratokat rádobjátok a másikra. És millió példát lehet mondani a politikai életből, ez az ország. Ez a magyar. Testvérek, ezek vagyunk mi emberek. Nem számít, hogy nincs igazunk. Mondjuk, megdobáljuk, megrágalmazzuk, hazudunk, és utána várjuk Istentől, hogy nekünk szép életet adjon, jó életet adjon, felvirágozzon ez az ország, és tomboljunk örömünkben. Nem kellett a magyarnak se Isten mértéke. Nem kellett a magyarnak Isten mértéke. Nem kellett a tisztaság. Nem kellett Isten szentsége. De az áldás az kéne. Így nem működik. Azt mondja itt Dávid a 16. versben, hogy az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásokat. Testvérek, Isten ismer bennünket. Látott minket. Látta a te utaidat, a te gondolataidat, látta a szádat, és hallotta mindazt, amit kimondtál. Hallgatta az imádságodat is, és összevetette a te utaiddal. Látta azt, amikor elmentél a templomba, de azt is látta, amikor utána, mit mondtál a fele barátod ellen, a testvéred ellen. Ő mindent hallott, mindent látott. Sokszor veszem észre beszélgetésben emberekkel, hogy nagyon sok embernek, így szoktam mondani, tudják az ismerőseim, barátaim, hogy vannak az embernek a fixa ideái. Arra szoktam ezt mondani, amikor ilyen berögzült gondolataink vannak. Ami nem úgy van, de nagyon sok embernek ilyen berögzült véleménye van, hogy ez így lehet, és ahhoz mér mindent. De totál nem úgy vannak azok a dolgok. Teljesen máshogy vannak. És Isten mértékén kívül megvannak ezek a fixa ideái. Hadd mondjak néhányat, és talán még ha jut rá idő, holnap meg holnap után is fogok néhányat említeni. Van, aki úgy gondolja, hogy a többség véleménye mindig helyes. Azt mondja a Biblia, hogy sokan vannak, akik a széles utat választják, amely a kárhozatba visz. Azon nagyon sokan mennek. És kevesen vannak, akik a szoros kapun bemennek, az életösvényére lépnek. Nagyon-nagyon kevesen. A Biblia szerint a többség mindig a rossz úton megy. A többség véleménye, nehogy úgy gondoljuk, hogy mindig a jó. Nagyon sok ember Istenről olyan hamis képet hordoz, meg vannak győződve, hogy Istennek kutya kötelessége mindenkinek mindent elnézni, ez egy hamis istenképből jön. Már gyermekek megfogalmazzák, hogy hát tiszteltes bátor, Isten nem egy ilyen öreg takállas apóka, aki csak szeret, ürelmes, mosolyog, nem csinál semmit. Ez egy végtelenül hamis istenkép. Isten egy csodálatosan szent Isten, nem egy öreg takállas apóka. Egy aktív, cselekvő úr, aki az ő mértékét megmutatta, kijelentette ebbe a világba. Aki elmondta, hogy szeretem az embert, de gyűlölöm a bűnt. Aki hatalmas áldozatot hozott érettünk, és azt is elmondta, hogy lesz egy nap, amelyen mindenki, minden pillanatával, minden gondolatával el fog számolni. Vajon miért nem ez a bibliai istenkép van benne? Hogy Isten szerető Isten, de igazságos, bűngyűlölő Isten. És olyan szent, hogy a mi hazugságainkkal nem állhatunk meg büntetlenül előtte. Kegyelmet kell arra halálunk előtt találni. És Isten megadta a lehetőségét is, hogy a megtérő bűnös kegyelmet találjon minden bűnére. Ez az evangélium, az örömhír, hogy Jézus magára vette a bűnösök büntetését. Megbűnhődött a bűnösök helyett, hogy aki hiszi, hogy az ő bűneiért Jézus megbűnhődött, az bemehessen a mennybe, mint aki soha nem követett volna el bűnt. Ez az örömhír. Ezzel az örömhírrel lép oda Isten az ember mellé, és emellett a legcsodálatosabb örömhír mellett, ami a bűnösöknek adatott, tud elmenni az ember közönösen, ostobán, a fixa ideáiba belekapaszkodva, és vonul be, masírozik be tömegekkel együtt a kárhozatba. Miért? Nem csak Isten mértéke nem kell az embernek. Nagyon sok embernek Isten szeretete sem kell. Testvérek, ez az ember tragédiája. Hogy nem kell az embernek az Isten mentő szeretete. Aztán van, aki sokan így gondolják, hogy az ember alapvetően jó. Hihetetlenül sok embernél találkozom. Még sokszor Biblia olvasó emberek is azt gondolják, hogy hát igen, mindenki bűnös, de alapvetően jók vagyunk. A Biblia tagadja ezt. Azt mondja, hogy a bűnesetkor teljesen megromlott az ember. Alkalmatlan a jóra. A lelkiismeretünkben érezzük, tudjuk, hogy mi a jó, hogy mit kéne csinálni, mi lenne a helyes, de olyan tisztán, olyan szentül a jót választani és cselekedni, ahogy az Isten előtt kedves lenne és kellene, képtelen az ember. A heidelbergi KT-nak az egyik legelviselhetetlenebb igazsága, mondja sok református biblia magyarázó, az a mondat, hogy a legjobb cselekedeteink is bűnnel fertőzöttek. Ha megnézed a legjobb cselekedeteidet, ott van mögött egy kis hiú, dicsvágy, becsvágy, hogy vegyék észre, díjazza más. A mi gondolkodásunk annyi mindenben lelepleződik. Tudjátok, a szolgálatról hogyan gondolkodunk? Az Istennek való szolgálatról. Semmi más nem mutatja meg, hogy mennyire hamisan tudunk gondolkodni, mint azt, hogy mit várunk érte. Aki úgy gondolja, hogy a szolgálat érdemszerző, az az ember tartja számon legjobban, hogy ki, hányszor és hogyan köszönt ezt meg. És végtelenül meg van sértődve, hogyha nincs annyiszor megköszönve, amennyit ő elvárja, úgy értékelve, amennyire ő várná, hogy azt értékeljük. És hogyha netán azt a szolgálatot, a gyülekezet presbitériuma valamilyen oknál fogva másnak adja, és elvétetik attól az illetőtől, hát a legnagyobb harag van benne, hogy hogy lehet az, hogy őtől ezt elveszték, mert ő érdemszerzőnek gondolja. Viszont a szolgálatot az Isten iránti hálán kifejezésének vesszük, mert ő előbb szolgált, előbb szeretett bennünket. Ő akkora áldozatot hozott, amit soha nem tudok letörleszteni, visszafizetni Istennek, csak balgatag életemmel, gyenge erőmmel valahogy megpróbálom hálás szívvel viszonozni, egyszerű szolgálatommal kifejezni, hogy köszönöm, Uram. Az az ember nem mérgelődik, nem irigykedik, ha elveszik a szolgálatot, mert ő tudja, hogy Isten engem akkor is szeret. Isten elfogadott Jézusban, és ez csodálatos. És akkor majd Isten ad valami más, ahol én kifejezhetem és elmondhatom neki, hogy Uram, köszönöm, hogy szeretsz, és Jézusban megváltottál, megmostál, befogadtál. Az a befogadás, amire mindig vártál, az készen van számodra Jézusban. Nem embereknél, hanem Jézusban. Az a szeretet, ami után mindig sóvárogtál, kamaszkorod óta, hogy téged szeressenek. Van ilyen szeretet. Ilyennel szeret Isten. Ezzel vár önmagánál Isten. És mi mégis fixa ideáinkhoz, berögzült gondolatainkhoz, véleményünkhez ragaszkodunk, és azt gondoljuk, hogy minden úgy van jól, ahogy mi gondoljuk. Mert mi ugye elképzeltük, és ez így van. Vedd a kezedbe a Bibliádat. Isten kijelentését tedd oda az életedbe, és kezd el úgy járni, hogy az a zsinórmérték, ahhoz igazodom. És ki fog mozdítani téged a berögzült gondolataidból? Ezért mondja Dávid, hogy jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Mert te annyi mindenkire hallgattál, annyi ideológusra, filozófusra, pártemberre, barátra, aki butaságot mondott, aki olyan véleményt mondott, ami emberi agy szüleménye, vagy éppen ördögi dolog, valami ördögi hazugság, rengeteg filozófiában az ördögtől származó hazugságok vannak. Azt mondja Dávid, hogy jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Hallgass Istenre. Hallgass Isten szavára, mértékére, szeretetére, arra, amit ő mond a Bibliában. Ha akarsz jó napokat látni, ha te boldog életet akarsz, hallgass Istenre. Drága üzenet, és mindenképpen vigyétek ma haza, hogy Istennek fontos vagy. Hallottam már ezt a fixa ideát és hamis berögzült véleményt, hogy ó, hát annyi ember van a világon, miért pont én kellenék az Istennek? Miért tudna rólam? Miért lennék én fontos? Mondtam az illetőnek, hogy hát pont ezt mondja a Biblia, hogy minden ember ismer egyenként, és fontos vagy neki. Hallgass így az evangéliumot, hogy te fontos vagy Istennek. Drága a te életed neki. nagyon fontos vagy, nagyon szeret, remeg érted a szíve. Itt énekeltük az énekben, engem ez úgy meghatott a második vers. Szíved csak úgy esenk utánam, ki nem vagyok rá érdemes. Erős, de gyöngét vonzatában, egész valom feléd repes. Istennek a szíve eseng, vágyakozik, epekedik utánad. Tényleg? Tényleg? Ez az igazság. És mi annyi minden más információra figyelünk. Testvérek, ez a világ tele van olyan információval, ami nem ment meg. Annyi mindent tudunk. Tudtátok, hogy a tigrisnek nem csak a szőre csíkos, hanem ha szőrét leborotválnák, a tigrisnek a bőre is csíkos. A Bibliában az egyetlen állat, ami nincsen megnevezve, az a macska. Annyi minden információ van, de ezek nem változtatják meg az életünket. Nem változtatja meg az életünket, hogyha tudjuk, hogy 1890 született William Gladstone, az egyetlen angol miniszterelnök volt, akit négyszer választottak újra. Annyi minden adat történelemből, irodalomból, ezek, tudjátok, nem változtatja meg a mi életünket. Felesleges dolgok az örökké valóság szemszögéből. De testvér, van egy dolog, ami megváltoztathatja a te életedet. Van egy olyan hír, van egy olyan üzenet, és az az, amiről ezen a héten szó van. Isten szeret téged. Drága vagy és fontos vagy neki. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja. Erről szólt az első három nap is. Isten figyel ránk. Figyel te rád, ha hozzá kiáltasz. Meghallgat téged. Oda mehetsz ő hozzá, és elmondhatod neki életed nyomorát, kudarcaidat, bánatodat. Oda viheted neki összetört szívedet, megsebzett lelkedet. Mindent oda vihetsz. Istennek van hatalma meggyógyítani, békességet adni, fölemelni téged. De neked kiáltani kell hozzá. Isten elrendelte, hogy aki hisz a fiúban, az fog megtartatni. Hinned kell Jézusban, az Isten fiában, az ő engesztelő áldozatának az érdemében. Ezt te hitáltal ragadhatod meg, nem máshogy. Nem az a fontos, hogy milyen felekezetbe tartozunk. Sajnos itt is megvannak a fixa ideák. Volt olyan ember, akit kivogattunk az evangelizációra, és azt mondta, hogy hát ő katolikus. És mondtam neki, hát ide annyi katolikus szokott jönni. Az evangelizációra jön egy tucat katolikus testvér, mert szeretik az igét. Mert nem kell távol maradnia. A fixa idea, hogy csak egy út, vagy csak így, vagy csak amúgy, Isten hív magához az ige köré. Isten az utolsó napon senkitől nem fogja megkérdezni, de mégis melyik valláshoz tartoztál gyermekem? Nem. Azt fogja megkérdezni, hogy ki áltottál-e hozzám? Kellett-e neked Jézus az én fiam? Hittél-e Jézus engesztelő áldozatában, hogy ő mindent odaáldozott, hogy te kegyelmet kapjál? És azt nem azt fogod elmondani, hogy én katolikus vagyok, vagy nem azt fogod elmondani, hogy én milyen jó reformátusod. Ez nem fog számítani. Ott azt fogod majd elmondani, ha tényleg Jézushoz kiáltottál, és megragadtad ezt, hogy igen, atyám, nekem kellett Jézus, kiáltottam hozzá, és meghallgatott. Dávid ezt mondta, kiáltottam ő hozzá, és meghallgatott engem, minden bajomból megszabadított. Mert Isten ilyen csodálatos Isten, ima meghallgató és szabadító Isten. Szeret az Úr, és nagyon várja, hogy még jobban szeretessen, hogy kiállj hozzá, és beszélhessen veled, és feloldozhasson mindattól, ami nyomaszt, amiben félsz, amiben szorongsz, ami megterhel és lehúz. De történettel fejezem be, volt Dél-Amerikában egy kicsiny falucska, ahol élt egy özvegyasszony, a fiatal kamasz lányával. Egy gyönyörű lány volt, Máriának hívták az édesanyját, Krisztinának a lányát. Nagyon szerényen és szegényen éltek. Ennek a kamasz lánynak nagyra törő vágyai voltak. Mindig arról ábrándozott, hogy na, egyszer elmegyek Rio de Janeiroba, elmegyek a nagyvárosba, itt hagyom ezt a koszos falut, ahol éltem, majd ott. Ott majd az én életem kiteljesedik. És mondta neki az édesanyja, hogy lányom, jó neked itt. Hidd el, hogy nagyon kemény az élet a nagyvárosban. És ott rengeteg gonoszság leselkedik rád. Nem fogsz kapni munkát. Egy fiatal szép lány bele fog sodródni olyan bűnbe, amiben soha nem gondolta volna, hogy bele sodródik. A pénztelenség, meg az éhség, meg majd a kényszer, meg a bűnnek a csábítása, hogy bele sodrod, ne menj. Aztán egyszerre arra kelt ez az édesanyja, ez a Mária, hogy nem volt otthon a lánya. Tehát, hogy a legapróbb holmikat a lány elvitte magával, tudta, hogy elment Rióba. Kevéske pénzéből ő is vett jegyet, és több órás buszozással ő is elment Rióba. Kereste a lányát. Amíg kitartott a kis pénzecskéje, kereste hetekig. Kereste olcsó szállodákban, aztán már olyan helyekre is elment, ahol a prostituáltak voltak, képesírű lebújokba, kereste az ő lányát. Féltette, hogy nem kap munkát, és belesodródik nagyon-nagyon mély dolgokba. Aztán csináltatott magáról a szeretett leleményes képeket. Lefénymásolt azt, és tele aggatta vele a riói alvilágnak a lebújait, kétesírű lokáljait, engedélyt kért sok hotelbe, szállodába a szegény negyedből, hogy hadd tegye ki azt a képet. Ott volt ez a meggyötört arcú édesanyja a képen, vissza kellett utazni a falujába, és csak imádkozott a lányáért. Aztán az egyik este az ő Krisztina lánya ballagott le, megkeseredve, félelemmel telve, kifosztva, békétlenül, a bűn mocsarában élve már. A kétesírű szállodának a lépcsőjén is meglátta a képet. Az ő édesanyjának a képét. Letérte a falról. Az volt odaírva alája szöveg, mindegy, mit tettél, mindegy, mivé lettél, jöjj haza, édesanyád vár. És hazament. Az evangéliumot nem lehetne jobban összefoglalni. Mint ahogy ez az anya elmondta a lányának, hogy mit szeretne. Isten is elküldte Jézust, mindenét föláldozta, hogy te haza gyere, hogy visszakapjon téged a bűnből, a békétlenségből, a kifosztottságodból. És elmondja itt Dávid által a Zsoltárban, a Bibliában, az Újszövetség evangéliumában, hogy Jézusban szeretlek téged. Megbocsátottam bűneidet ott a Golgotán. Jöjj haza, mennyei atyád vár. És erre ma nekünk kell felelni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a te igéd nem hagy bennünket saját hiába való gondolatainkban, ami berögzött véleményeink fogságában, csapdájában, hanem kimozdítasz, kibillentesz, megrázol bennünket bensőleg, hogy felébredjünk a halálos álomból. Úgy köszönjük neked Dávidnak ezt a Zsoltárát. Úgy köszönjük azt a tanítást, amit ad Dávid. Olyan mellbevágó az ő kérdés, hogy akarunk-e boldogok lenni? Akarunk-e jó napokat látni, szép életet élni? Mert akkor az Isten mértékére kell figyelni. Oly sok megvallani valónk van. Oly sok bevallani valónk van neked, Urunk. Hányszor nem kellett nekünk a te mértéket. És éltük a mi útjainkat a magunk feje szerint, amiről kiderült utóbb, hogy ez az ördög gondolatai szerinti út volt. Kifosztottak, kiraboltak, lelkileg és testileg. Becsaptak bennünket, és mi is becsaptunk másokat. Mi is kifosztottunk másokat. Mi voltunk azok, akiknek ajka, családságot szólt, hazugságot és gonoszt. A mi szívünk volt, amelyik nem követte a békességet, nem kerestük orcádat, nem kerestük a te igédet, akaratodat. Légy irgalmas hozzánk. Vágyunk hazamenni hozzád. Úgy, ahogy ez az asszony várta a lányát, tudjuk, hogy te végtelen szeretettel, örökkévaló szeretettel várod haza a megtérő bűnösöket, ma este bennünket, mindannyiunkat. És Urunk, hadd vegyük komolyan, hogy az igen megszólít, személyes, élőható, arra felelni kell. Hadd vegyük komolyan, hogy a mai ige hirdetése imádságban nem a prédikátornak kell felelni, hanem neked az élő Istennek, aki meghallgatod a hozzá kiáltót. Itt kérlek, Uram, azokért, akiket ma megszólítottál a te igédben. Adj az ő ajkukra kiáltást te hozzád. Adj az ő szívükbe téged kereső indulatot. Adj nekik bűnbánatot. És a hozzá kiáltó szót add az ő ajkukra, hogy keressenek és megtaláljanak. Te pedig hallgass meg őket. Úgy, hogy Dávid elmondta, hogy aki hozzá kiált, te meghallgatod, és megmented mindattól, amitől rettek. Kiáltunk hozzád félelmeinkből, elrontott életünkből, kudarcainkból. Kiáltunk, hogy könyörülj rajtunk. És ha teljesedjünk be a te kegyelmeddel, szeretetettel, a veled való közösség édességeivel, ha találja meg ebben lelkünk azt a csodát, amit ígért a hozzád menekülőnek. Hallgass meg imánkat. Köszönjük Jézus Krisztust, köszönjük benne való szeretetedet, amelyet kijelentettél, és mihozzánk megbizonyítottál. Köszönjük életünk elfogadását, amelyet Jézusban velünk cselekszel. És köszönjük azt a szeretetet, amelyre mindig is vártunk. Számunkra készítetted el, és ezzel vársz. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az áldás vétele előtt a 457. dicséretünket énekeljük, mind a három versével, és figyelve a szövegére, 457-es dicséretünket keressük ki az énekeskönyvünkből, mind a három versét énekeljük, így kezdődik a 457-es ének. Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül áll.
Oh, Jesus.
fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Áldás békességet.